Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. A következő órában egy különleges határterületre hívjuk a hallgatóinkat, oda, ahol a döntéseink érzelmi súlya találkozik a racionális számítások világával. Felmerül a kérdés, hogy vajon miért költjük az időt, az energiát és a figyelmet úgy, mintha az kifogyhatatlan lenne, aztán mégis mindig hiányban élünk. Ugyanakkor miért maradunk veszteséges helyzetekben, és miért félünk jobban a veszteségtől, mint amennyire örülünk a nyereségnek. Műsorunkban tehát a lélek közgazdaságtanáról beszélgetünk, arról, hogy miként árazzuk be önmagunkat, a kapcsolatainkat, a reményt, a félelmet, és vajon mennyiért adjuk, vagy épp mennyire becsüljük a saját jóllétünket. Vendégünk egy közgazdász pszichológus, aki segít megérteni a döntéseink mögött húzódó, láthatatlan logikát. Témánk a lélek közgazdaságtana, avagy a pszichológia és a közgazdaságtan határán. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, tehát 0740-274-165. Amúgy műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, figyelhető, elérhetőségünk marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Ser László egyetemi adjunktus közgazdász pszichológust. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok kedves hallgatóknak is, és köszönöm szépen Tibor a megtisztelő meghívást, és hát tulajdonképpen most így, miközben bemutattál engem, eszembe jutott, hogy viszonylag talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy hozzá vagyunk szokva a határterületekhez, viszont egy olyan témáról fogunk, meg olyan témákat fogunk érinteni a mai műsorban, reményeim szerint, amelyekhez határterület ide, határterület oda, pszichológiai képzettség ide, pszichológiai képzettség oda, illetve aki mondjuk a közgazdaságtan területén otthon van, és idegen tőle mondjuk a pszichológia, illetve fordítva, mégis fog találni olyan fogózkodókat, amit a műsor után magával vihet, és mondjuk úgy érzi, hogy ma is tanult valamit.
Adjunktus úr, mielőtt a mai témánkra térünk, hasznos lenne, ha pár mondatban mégis elmondanánk a hallgatóknak azt, ha bár önt nagyon sokan ismerik itt Kolozsváron, Erdélyben, Marosvásárhelyen, hogy mit kell tudni dr. Ser László közgazdász pszichológusról?
Érdekes, hogy ha magamat kell meghatározzam, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy alapvetően közgazdász vagyok, ugyanis a tudásomat, a tapasztalatomat egy nagyon alkalmazott területen, főként a marketingben kamatoztatom, viszont az egyetemen, a Bábesbújai Tudományegyetem közgazdasági és gazdálkodástudományi karán oktatva, elsősorban marketinggel és döntéshozatallal kapcsolatos tárgyakat tanítok, idestova most már 16 éve, és hát úgy kezdődött a történet, hogy valamikor pszichológia szakot végeztem, viszont közvetlenül azután hát különböző vállalatoknál lettem marketinges, és ezt követően elvégeztem a közgazdaságtanszakon a marketing szakirányt, majd doktoráltam egy ilyen kettős doktori keretében Kolozsváron és Budapesten, és hát úgy hozta a sors, hogy egyik kezemből a másikba adtam ezt a tudást, ezt a tapasztalatot, amit a pszichológia, illetve a közgazdaságtan jelent. Úgyhogy számomra is vicces, hogy egy olyan 16-18 éves szakmai tapasztalatot tudhatok magam mögött, ami valóban mindkét területet érinti. És tulajdonképpen ez az, ami a legfontosabb szerintem, ami most rólam el lehet mondani.
Az ember azért mindig eldönti, figyeltünk a válaszára nyilván, de a kérdésünk mégis az, hogy ha konkrétan kellene megfogalmaznia azt, mit mondanál a hallgatóknak nekünk, hogy miért választotta ezt a szakmát?
Az emberek mindig érdekeltek, viszont nem abban a formában, ahogy sokakat. Nyilván akkor, amikor egy pszichológus meg akarja közelíteni az emberi jelenséget, és azt, hogy mit jelent embernek lenni, akkor rengeteg irányból lehet megmászni ezt a hegyet. Engem elsősorban az emberi viselkedésnek a miértjei, hogyanjai érdekeltek, és érdekelnek a mai napig. A viselkedés azért egy hálás téma, mert hogyha megkérdezzük az embereket, hogy mit gondolnak, vagy mit éreznek valamiről, valamivel kapcsolatosan, akkor az vagy úgy van, vagy nem úgy van, igaz? De a viselkedés az könnyebben mérhető, a viselkedés az magáért beszél, és objektívebb is, és talán ez az, ami miatt a közgazdaságtanhoz közelebb is áll, hogyha mondjuk a viselkedésekről és a döntésekről gondolkodom, és tulajdonképpen ez az, ami ezen a területen végül meghatározta az én szakmámat, hogy a döntéshozatal alapvetően az, ami miatt én ezt a területet választottam, és továbbra is ezt üzem, az emberi döntéshozatal és az emberi viselkedés.
Tehát ön adjunktus, tehát ön tanít, beszélhetünk tehát akkor a tanításról, beszélhetünk pszichológiáról, és beszélhetünk közgazdaságtanról. A három közül, ha kéne választani, melyik lenne az a szakterület, amivel külön foglalkozna, és úgy gondolná, hogy na, hogyha nem ez, akkor az melyik lenne ez a vonal?
A közgazdaságtan mindenképpen, egyrészt azért, mert úgy érzem, hogy az alkalmazott része az én tudásomnak ott kamatoztatható a leginkább, és hát úgy, ahogy az angolok mondják, real world problem, tehát igazi problémákat lehet megoldani, nem sikamlós, nehezen definiálható helyzeteket, és éppen emiatt közgazdászként definiálnám magam elsősorban. Viszont ne felejtsük el, hogy még a közgazdaságtanban is, akik a döntéseket hozzák, azok az emberek, és az emberekre a pszichológia törvényei vonatkoznak. És talán ez az, ami a leginkább összehozza ezt a két területet. De hogyha mondjuk azt kellene mondani, hogy melyik terület irányából nézem a világot, az a közgazdaságtan.
De szerencsére három szakmáról beszélhetünk. Kérdésünk az, hogy a három szakma között milyen az összefüggés, milyen az összhang?
Folyamatosan kell dolgozni az összhangon. Én azt tapasztalom, hogy egyrészt az egyetemi oktatás keretében az ember folyamatosan olyan impulzusokban részesül, amelyek segítenek neki, hogy jobban, egyszerűbben magyarázzon el bonyolult dolgokat. Ugye itt egyetemi képzésről van szó, ezért az évek során én is néha kifejezetten meglepőnek tartom azt, hogy egy-egy diák kérdése által mennyire rá vagyok kényszerítve arra, hogy nagyon-nagyon egyszerű szavakkal lehessen viszonylag bonyolult dolgokat leírni, megmagyarázni, úgymond modellezni, ahogy a közgazdaságtanban szokták. Tehát ez valójában az egyik ilyen híd, ami képezhető, hogy egyszerű módon bonyolult dolgokat elmagyarázni, az a tanári szakmához kapcsolódó dolog. A másik ilyen híd az nem más, mint az, hogy emberek nem vagyunk racionális lények. A közgazdaságtanról valószínűleg a kedves hallgatóknak is az a benyomása, és szerintem sok közgazdász is arra törekszik, hogy nagyon ilyen hideg, meleg, fekete-fehér módon nézze a világot, vagyis könnyen magyarázható, modellezhető folyamatokban gondolkodjon, de az az igazság, hogy az emberek nem teljesen racionális lények, úgy, ahogy az én szakmám fogalmaz, korlátozottan racionális lények vagyunk, ami azt jelenti, hogy törekszünk a racionalitásra, de vannak bizonyos korlátaink.
Adjunktus úr, a mai témánk tehát a lélek közgazdaságtana, avagy a pszichológia és a közgazdaságtan határán. Mit értünk a lélek közgazdaságtana alatt? Hát folytassuk a mai összhangot ezzel a kérdéssel.
A lélek közgazdaságtana Én azt mondanám, hogy most így a lelket az semmiképp nem úgy kell érteni, mint ahogy szoktuk, hanem inkább értsük úgy, hogy az emberi psziché, az emberi érzések, gondolkodás és viselkedés, az bizonyos szempontból ugyanarról szól, amiről a gazdálkodás is szól. Erőforrások fölött hozunk döntéseket, erőforrásokkal gazdálkodunk. Melyek a mi pszichológiai erőforrásaink? Hát én mondanék egy példát. Szerintem sok mindent tisztábban bemutat. Ugye ma már nagyon sok az információ. Tehát régen és hosszú évszázadokon keresztül az információk, amelyekre a mindennapokban rálelt az ember, hát nem volt olyan sok információ, viszont manapság óriási információbőség van, ezért most már a figyelem lett az az erőforrás, amiből nekünk kevés van, hiszen rengeteg információ közül kell kiválasszuk azt, hogy mi a releváns. És hát ez az egyik erőforrásunk. Tehát hogyan bánunk a figyelmünkkel? A döntéshozatalunkra nagyban hat, hogy például hogyan bánunk a figyelmünkkel, vagy pedig mondok egy másik példát is, hogyha valaki éhes, vagy szomjas, akkor a bevásárló listájával is másképp bánik. Kimutatták kutatások, hogy ha valaki éhesen megy vásárolni, akkor hajlamos a bevásárló listáján túl sokkal több terméket megvásárolni. Vagy hadd mondjak egy másik ilyen példát, amelyik talán még később is szóba fog kerülni, hogyha sok dologgal foglalkozunk szimultán, akkor fennáll egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy switching cost, vagyis annak a költsége, hogy váltunk különböző tennivalók között, és ez nagyon fárasztja az agyunkat, hogy egyszerűen fogalmazzak, ami miatt a kortizol szintünk megnő, és a kortizol szint például kockázatkerülőbbé tesz, vagy épp ellenkezőleg extrémen kockázatkeresővé tesz. Például, hogyha valaki nagyon-nagyon sok ingerrel szembesül, akkor egy olyan helyzetbe kerül, amiben a döntéshozatala irracionálisabb lesz. És ez ugye mind olyan dolgok, amelyeket nem tudjuk előre magunkról ezeket meghatározni, viszont hatnak ránk. És utólag racionalizáljuk az egészet, és ezért van az, hogy a nap végén általában minden ember azt mondja magáról, hogy hát racionálisak vagyunk, és a napnak megvolt egy logikája, de az az igazság, hogy rengeteg dologban egyáltalán nem vagyunk azok.
Folytassuk a gondolatát azzal a kérdésünkkel, hogy hogyan, hol találkozik a pszichológia és a közgazdaságtan ebben a kérdésünkben a mindennapi döntéseinkben.
Mindennapi döntéseinkben a pszichológia és a közgazdaságtan szerintem ott találkozik, hogy a közgazdaságtan tradicionálisan ilyen leegyszerűsített modellekben gondolkodik a döntéshozatalról. Tehát megpróbálja megmagyarázni az emberi döntéshozatalt nagyon egyszerű fogalmakkal, nagyon racionális lénynek beállítva az embert, ugye homo economicusnak hívják ezt a típusú embert, és hát ugye az újabb kutatások, most azt mondom, hogy újabb, de valójában egy 40 éves történetről van szó, az első Nobel-díjat Herbert Simon, aki ebben a témában kutatott, 1978-ban kapta. A pszichológia az a terület, amelyik az emberi viselkedést beemelte tulajdonképpen a közgazdaságtanba, és ez a korlátozott racionalitás ma már része a közgazdaságtannak, tehát azóta már 4-en kaptak Nobel-díjat, hogyha nem tévedek ebben a témában, és hát az az igazság, hogy rengeteg olyan terület van, például mondok négy olyan példát, amelyikben tetten érhető az, hogy miért nem vagyunk teljesen racionálisak, és mondjuk közgazdaságtani szempontból miért nem vagyunk teljesen racionálisak. Hát az időhiány az egyik, ugye rövid idő alatt kell döntsünk, nem tudunk minden információt megszerezni a racionális döntéshez, ezért valamit kell improvizáljunk. A másik a bizonytalanság. A bizonytalanság, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy a környezetünk hogy változik. Különböző információk, amelyek most igazak, lehet, hogy a következő pillanatokban, vagy akár a következő napokban, hetekben már nem lesznek igazak, ez is befolyásolja a döntéshozatalunkat. A memória korlát, tehát nem, ugye emberek vagyunk, nincsen olyan memóriánk, hogy mindig mindenre emlékezzünk, És hát ugye valójában már, hogyha ezt a három dolgot vesszük, akkor is láthatjuk, hogy nem lehetünk 100%-osan racionálisak. Most itt szeretném tisztázni, mit jelent az, hogy racionális. Hát ugye racionális az valami olyasmit jelent, hogy optimális döntéseket hozunk. Vagyis minden információt figyelembe véve, a lehető legtöbb alternatívát mérlegelve hozunk egy döntést, ami utólag bizonyítható, hogy tényleg bizonyos feltételeknek, a racionalitás feltételeinek megfelelt. És hát ugye a mindennapi döntésekben ez viszonylag ritka. Viszonylag ritka. Talán majd a következőkben, a következő kérdésekben lesz lehetőségem ezt jobban kifejteni, hogy mondjuk miért ritka, illetve mi történik a döntéseinkkel a mindennapokban.
De addig is, elmagyaráznál nekünk azt, hogy miért hozunk gyakran akkor irracionális döntéseket, még akkor is, ha tudjuk, hogy mi lenne a racionális, vagy a helyes?
Hát, ugye, itt ezt azt hiszem, hogy azt mondanám, így, hogyha nagyon egyszerűen szeretném elkezdeni ennek a kérdésnek a megválaszolását, hogy nem biztos, hogy mi tudjuk, hogy mi a racionális vagy a helyes. Ugye vannak helyzetek, amikor ezt tudjuk, tehát például szoktuk is mondani a mindennapokban, hogy ez a helyes döntés, meg az a racionális döntés, de utólag hány ember van, aki arra a következtetésre jut, most ugye az én területemről egy példával élve, talán nem kellett volna bevásárolni ennyire fekete péntek alkalmával, pedig racionálisnak és helyesnek tűnt a döntés, akkor, amikor mondjuk rengeteg leárazott terméket megvásároltunk, amire talán nem is volt szükségünk. Úgyhogy az, hogy mennyire racionális, vagy mennyire helyes, azt utólag, sokszor utólag racionalizáljuk. Ez az egyik probléma. A másik oldal ennek a kérdésnek az, hogy tegyük fel, hogy törekszünk valamire, és a törekvés az ugye azért jó szó, mert nem azt mondjuk, hogy 100%, tehát nem hiszünk 100%-osan abban, hogy racionális vagy helyes az a döntés, de viszont törekszünk, hogy jó döntést hozzunk. Most abban ezek a bizonyos korlátok, amelyekről az előbb beszéltem, tehát az időhiány, a memória, a memóriakorlát, a bizonytalanság, ezek gyakorlatilag arra ösztökélik az agyunkat, hogy gyorsan döntsön. És az evolúció során úgy alakult ki az agyunk, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek abban a pillanatban működnek. Még akkor is, hogyha nincsen elég információ, nem áll rendelkezésünkre elég információ, vagy nem emlékszünk minden részletre, vagy pedig az időhiány miatt igaz, és ezt hívjuk úgy, hogy heurisztika, vagy mentális torzítás, gyakorlatilag hüvelykúj szabályok, rövidítések mentén döntünk, és számos ilyen van, nagyon-nagyon sok ilyen van. Például az érzelmi alapú döntések is ezekkel a bizonyos mentális torzításokkal magyarázhatóak. Mentális torzítás alatt azt értjük, hogy az agyunk spórol az energiával. Azért spórol az energiával, mert a testünk, gondoljunk bele, hogy az agyunk a testsúlyunknak a 2%-a, viszont a testünk napi energia szükségletének a 25%-át emészti fel. És ez nagyon szépen mutatja, hogy gyakorlatilag egy luxusgépezet. Rengeteg energiára van szüksége a működéshez, így is. Na most, hogyha 100%-osan racionálisak lennénk, annyi energiánk nincs. Ezért folyamatosan az evolúció során kialakultak nekünk különféle mechanizmusaink, amelyekkel gyors döntéseket hozhatunk, kiugorhatunk racionális lépéseket. Ezt hívja úgy a tudomány, hogy az egyes rendszer, Daniel Kahneman munkássága alapján. És ezek beváltak. Tehát az evolúció azt bizonyította be nekünk, hogy beváltak. Hadd mondjak egy analógiát erre. Valamikor az ősember, őseink, amikor vadászni indultak, nem volt nekik lehetőségük, hogy racionálisan végigjárják, hogy milyen döntéseket hozzanak és mikor. Tehát mondjuk egy NASA asztronautának jelenleg mindenféle kézikönyveket kell betanulni, hogy tökéletesen racionálisan dönthessen különböző helyzetekben. Na most ez mondjuk 20 ezer évvel ezelőtt az ott akkor élő ősünknek nem volt lehetősége, ezért a tapasztalat, illetve az, amit a génjeinkben magunkkal hoztunk, azok segítettek abban, hogy pillanatok alatt rájöjjön, hogy innen dobja a dárdát, vagy onnan szaladjon a vad után, mert ugye nem babra ment a játék, valójában az éhenmaradás volt a tét, és ugye azon múlt az életük. Ezért hozzuk ezt az evolúciós örökségünk által, hogy ezeket a hüvelykúj szabályokat, amelyek nem racionálisak, ezeket használjuk a mindennapokban. És itt jön be az, hogy ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk teljesen racionálisak, ez nem feltétlenül baj. Talán azért szereti a nyugati ember úgy beállítani a racionalitást, mint a tökéletes, mert megszoktuk azt, hogy visszakövethető, a racionális az visszakövethető, a racionálisban nem lehet belekötni utólag. De viszont ettől leszünk emberiek. Úgyhogy hogyha esetleg a kedves hallgatók ezen gondolkodnak most, hogy hát de, hogyha az evolúció során minket ért impulzusokat magunkkal hozzuk, akkor ezeket nem is tudjuk levetkőzni. Ez így is van. Nem is fogjuk tudni levetkőzni őket addig, ameddig biológiai testben lakunk. Úgyhogy a racionalitás az arra csak törekszünk. Azért járunk iskolába, azért járunk, azért tanulunk meg mindenféle mentális modelleket, azért gondolkodunk folyamatábrákban, és a közgazdaságtan amúgy ezt teszi, viszont ott van közben a pszichológiánk, amelyik egyáltalán nem ilyen, vagy pedig csak törekszik, de nincs annyi energiája és ideje az agynak, hogy folyamatosan ilyen legyen.
Apropó pszichológia, kiegészítésképpen beszéljünk most három dologról, mégpedig arról, hogy hogyan árazza be a lélek az időt, a figyelmet és az energiát.
Hát a beárazás az egy nagyon modern szó olyan szempontból, hogy nem szoktunk így, régen nem beszéltünk így az embereknek a mindennapjairól, de viszont ebből is látszik, hogy a közgazdaságtani fogalmak hogyan sonfordálnak át a pszichológia területére. A lélek igenis beárazza az időt és az energiát. Mondok egy példát az időre. Az időt úgy árazzuk be mi, emberek, hogy a jelennek van a legnagyobb értéke. Hogyha a jövőben történik meg valami, például a jutalmat a jövőben kapunk, és nem a jelenben, annak bármennyire is furcsa, de a szubjektív értéke számunkra csökken. Úgy hívja ezt a viselkedési közgazdaságtan, vagyis az a terület, amit képviselek, hogy időbeli diszkontálás. Az időbeli diszkontálás csúnya szó, de a zord külső érzékeny lelket takar, tulajdonképpen csak az van mögötte, hogy ha a jelenben kapunk egy jutalmat, annak nagyobb értéke van, mint hogyha ugyanazt a jutalmat a jövőben kapjuk. És van egy nagyon érdekes kísérlet, talán röviden elmesélném, az a neve, hogy májva cukor kísérlet, az Egyesült Államokban végezték, gyerekeket teszteltek, hogy kibírják-e, hogy ne nyúljanak hozzá egy májva cukorhoz, amit a szemük elé tesznek. Azt ígérték nekik, hogy ha kibírják, hogy a májva cukorhoz ne nyúljanak hozzá, akkor 5 perc múlva 2 kapnak, és a gyerekek nagy része elbukott ezen a teszten, mert most akarták a jutalmat. Tehát a mostban nagyobb értéke van a dolgoknak. És miért drámai ez? Azért drámai, mert ezért van az, hogy például megbuknak a diéták. A diéta azért bukik meg sokaknál, mert talán elvontabb előnyről mondunk le egy jelenlegi, nagyon csábító alternatíva ellenében. Vagy pedig a magánnyugdíj is, a fakultatív magánnyugdíjra is talán nagyon szépen lehet ezt alkalmazni. Valamikor a jövőben lesz, a 20 évesek nem nagyon állnak bele ebbe a játékban, azt mondják, hogy hát a nyugdíj az még messze van. Ez is egy sokkal későbbi jutalom. Tehát ez, ahogy a Queen énekelte annak idején, hogy I want it all and I want it now, ez talán erre nagyon-nagyon passzol.
Adjunktus úr, mennyire költekező vagy akár takarékos a mai ember, gondolva az érzelmi erőforrásokra, gyermekekről jut eszembe?
Ugye úgy közelítettük meg az előbb egy közgazdaságtani fogalommal, a beárazással közelítettük meg az emberi viselkedést, és ez az erőforrásokra is igaz, ugye talán az elején így is fogalmaztam, hogy ha közgazdaságtani szempontból nézzük azt, hogy mi emberek hogyan viselkedünk, akkor tulajdonképpen semmi egyéb az életünk az egy erőforrás menedzselés, tehát menedzseljük az erőforrásainkat. És hát Itt az az igazán érdekes, hogy rengeteg olyan helyzet van, amikor bizonyos területein az életünknek nagyon sok energiát költünk el. Ugye például akár most szerintem sokan tudnak kapcsolódni, ez mondjuk a munkamánia, és emiatt ugye mondjuk a család, a barátok kevesebb energiát kapnak. És ez egy gyakori jelenség. És ez például, ha közgazdaságtani szempontból nézzük, akkor az erőforrások menedzselésének egyfajta hibája. Ami ugye abból fakad, hogy az életünk keretében egy bizonyos erőforrást felértékelünk szubjektíven, mert abban jobban hiszünk, úgy gondoljuk, hogy abból több előnyünk származik, vagy pedig másnak akár több előnye származik, és a többit pedig félretesszük, viszont utólag nagyon sokan ezt hát megbánják, és ez mutatja azt, hogy bármennyire is törekszünk arra, hogy teljesen racionálisak legyünk, ez a work-life balance egy nagyon szép elv, de hogyha a legjobb menedzserei lennénk az életünknek, talán akkor lehetne tökéletes work-life balance, ami ugye a legtöbb embernek nehézkes. És hát ez azért van, mert az erőforrások egymás között sokszor versenyeznek, pontosan úgy, mint a gazdasági életben.
És miért van az, hogy rövid távú örömökért gyakran akár feláldozzuk a hosszú távú jólétünket is?
Rövid távú örömök jelenlegi jutalmak. Az időben, ugye az előbb említett időbeli diszkontálás kérdése itt is áll. A hosszú táv az egyrészt távol van, ami azt jelenti, hogy az értéke számunkra annak a döntési alternatívának csökken, és a jelenben pedig az az alternatíva, amit a jelenben élvezhetünk, az pedig mindenképpen magasabb. Tehát értékben egy magasabb szintet képvisel. És egyszerűen, ha napról napra halad az életünk, mert ugye ezt tesszük, hogy élünk napról napra, akkor nagyon sokszor az alternatívák, a döntési alternatívák, amelyek szembe jönnek velünk, folyamatosan azzal kecsegtetnek, hogy jelenlegi jutalmak járó alternatívák mellett tegyük le a voksunkat, és a távoli vagy nagyon távoli, akár jóval értékesebb számunkra, hosszú távon értékesebb alternatívákat egyszerűen leárazzuk, és ez lesz a vége tulajdonképpen, hogy majd nem tudom, időben, ha visszanézünk, akkor sok olyan helyzetet azonosíthatunk az életünkben, amelyekben ráugrottunk a szemünk előtt levő rövid távú előnyökre, és ezek a rövid távú előnyök, amelyek a szemünk előtt voltak, ezek elfedték, eltakarták azokat az döntési alternatívákat, amelyek hosszú távon kecsegtettek minket különféle előnyökkel. Ez az egészség tudatosságra is érvényes. Mindenki tudja, szerintem a kedves hallgatók is tudják, hogy az egészségtudatosság mögött egy sor viselkedés van. És ennek ellenére nagyon gyakran hangzik el, én is bevallom, én is szoktam ezt mondani magamnak, hogy hát most még hát ezt a pohár, nem tudom, kólát megiszom, vagy tudom, hogy ez nem egészséges dolog, vagy például az alvás, hogy tudom, hogy ki kellene aludjam magam, de most még egyszer nem alszom ki magam, mert hogy most valami más miatt ugye szükségem van, valamit meg kell csináljak, és az idő kell, és akkor kisporlom az alvásból, és teljesen tudatában vagyok annak, hogy hosszú távon ez nem jó. Tehát egészségtudatosságról vannak ismereteim, ennek ellenére a jelenben ezeket egyszerűen nem veszem figyelembe. És hát ugye ennek komoly következményei vannak. Tehát mindenki tudja azt, hogy hosszú távon mivel jár sok minden, de a jelenben egyszerűen elfelejtjük ezt, mert a jelenben másképp néz ki a helyzet.
Az órára pillantva, de a megmaradt percekben mégis beszéljünk még a hiány pszichológiájáról is. Hogyan hat ránk a hiányérzet? Legyen ez, vagy legyen az pénz, idő, vagy szeretet hiány?
Van egy nagyon érdekes teória, ugye az evolúciós pszichológiából származik. Valójában logikus levezetéssel is el tud erre a következtetésre jutni mindenki. Mi emberek és az emberi agy nem annyira a boldogságra van optimalizálva. Tehát ahogy létrejöttünk, mi a veszély elkerülésére vagyunk optimalizálva. A mi agyunk arra törekszik a mindennapokban, hogy elkerülje a veszélyt. És ennek az egyik gyökere az az, hogy az őseink, legalábbis amióta a Homo sapiens meg az elődjei léteztek, általában mindig mindenféle hiány helyzetekkel kellett megküzdjenek. Tehát nem voltak plázák 30 ezer éve, 50 ezer éve, nem volt, nem tudom, hétszámjegyű hitelkártya, amiről bármennyi pénzt költhettünk. Folyamatosan, hosszú-hosszú generációkon keresztül, a generációk során át, folyamatosan hiány helyzetekkel kellett megküzdjünk. És ez kialakított az agyunkban, és ez ugye nagyon nagy rész genetikai dolog, kialakított az agyunkban jó néhány olyan stratégiát, olyan döntési mechanizmust, ami által a hiányt próbáljuk megoldani, és hogyha valaki mondjuk erős hiánnyal küszködik, akkor hormonális hatások is vannak, például a kortizol. Azt is kimutatták, hogy ha például valaki extrémebb helyzetbe kerül, például mondjuk tényleg nagyon kevés pénze van, akkor hajlamosabb a legrosszabb hiteleket is felvenni, és egyfajta csőlátás alakul ki. Úgyhogy azt hiszem, hogy a hiánynak, a hiány helyzetek kezelésének az egyik tanulsága azon a tudományterület alapján, amit én képviselek, az az, hogy minél inkább szorult helyzetbe kerülünk, minél inkább egy hiány helyzettel nézünk szemben, annál inkább csőlátásunk van, vagyis magyarul azt is lehetne mondani, hogy kicsit feladjuk a racionalitásunkat, cserében azért, hogy gyorsan megfelelő megoldásra jussunk, gyorsan egy olyan döntés hozunk, ami fair enough módon elég. Tehát mondjuk ma elég, tudjuk, hogy nem a legjobb döntés, de elegendő. És hogyha a kedves hallgatók belegondolnak abba, hogy hiányhelyzetben mondjuk az elmúlt időszakban hogyan döntöttek másképp, akkor sokszor felfedezhetik az irracionális elemeket. Én egyet mondok csak, talán emlékszik sok mindenki arra, hogy milyen furcsa és bizarr vásárlási szokások voltak a pandémia kirobbanásakor. Nekem az a példa jut eszembe, amikor felvásárolták a toalettpapírokat az emberek, vagy pedig a lisztet, és akkor utána azt se tudták, hogy vigyék vissza. Ez is ugye nagyon szépen mutatja, hogy olyankor nem babra megy a játék, nincs idő arra, hogy az ember modelleket gyártson és adatvezérelt módon döntsön, mint ahogy mondjuk egy ideális esetben egy cégvezető teszi, hanem kapkodunk. A kapkodás pedig irracionális döntésekhez vezet, vagy legalábbis nem teljesen racionális döntésekhez.
Elrepült az időnk, tanár úr, az elhangzott beszélgetésünkből mit, miket emelne ki a legszívesebben a végső következtetések 3-5 mondatban?
A pszichológia és a közgazdaságtan annak ellenére, hogy az emberek talán ezt nagyon távoli területeknek tartják, egyáltalán nem távoliak, és ennek az az oka, hogy a közgazdászok is emberek, a közgazdászok döntéseket hoznak, és a pszichológiai törvények vonatkoznak a közgazdászokra is. A másik, amit kiemelnék, az, hogy a racionalitás az egy szép dolog, törekedjünk rá, viszont mi emberek egyszerűen nem azok a lények vagyunk, akik könnyen tudnak racionálisak lenni, a tudomány mai állása szerint korlátozottan vagyunk racionálisak. És még azt is kiemelném, hogy rengeteg olyan tényező van az életünkben, amelyik próbára teszi azt a képességünket, hogy racionálisan döntsünk, és talán érdemes megismerni ezeket a helyzeteket ahhoz, hogy következő alkalommal az agyunk következő alkalommal, hogy ha úgy fogalmazhatok, ne vágjon át minket, hogy a rövidebb, egyszerűbb megoldást válassza, és ne a racionálisat.
Következő alkalmunk még úgy is lesz, adjuk tusúr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést, melyet, hogy már említettük, tekintettel a beérkezett és a megmaradt kérdésekre a közeljövőben, tehát a következő alkalomkor még folytatni fogunk.
Köszönöm szépen én is a meghívást, és várom a következő alkalmat.
Kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre sajnos lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Seher László közgazdász pszichológus nevében is. Az összhang szerkesztő műsorvezetőjét Nagybódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.